A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mi Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. November 12-e kedd reggel van. Pontosan fél hétkor kezdtünk. Nem véletlen, hiszen Ács Gábor van itt.
Megleptél. Gede Balázs mondta mindezt. Természetesen semmi köze nincs Ács Gábornak ahhoz, hogy pontosan félkor kezdtünk. Ezt még ki. Inkább te készítetted elő,
ja,
szerintem.
Ja, kicsit de... ott igen, mozgattam jó, az elemeket reggel.
Ezt a szerénységet, kolléga, így jött az elején.
Igen.
Fantasztikus.
Elmondjuk az elérhetőségeinket is. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Azt írja egy kedves hallgató, hogy a Facebook műsor előzetest igazán állandóra tehetnétek. Már csak azért is, mert valakinek kérdése van, időben fölteheti. Hát,
az igen. Elvileg az?
Ez zajlik hetek óta. Igen.
Ezek szerint a mai nem került, de...
De szinte biztos. Emlékszem, hogy találkoztam vele.
Kellett. Igen, az elvileg. Így csendben bevezetődött. Tehát...
Bevezetődött, azt teszteljük, hogy tetszik-e, szeretitek-e, akarjátok-e. Meglátjuk majd abból, hogy hányan
fölmerülhetne a kérdés, sőt nem csak fölmerülhetne, hanem fölismerül, hogy akkor miért nem mondjuk... Az egész műsort többször, vagy az órák elején, ezről beszélgettünk is, hogy erre van-e igény, tehát hogy a főbb témákat azért próbáljuk
igen.
Többször is kiemelni, hogy mik lesznek. Hát akkor mit szólnál, ha így tennénk?
Hát tegyünk így, akkor rögtön elmondhatjuk, hogy körülbelül egy szűk óra múlva a költségvetésről fogunk beszélgetni, ugye, mert hát a kormány elhalasztotta a 25-ös költségvetés beterjesztését, arra hivatkozom, hogy majd várjuk meg, hogy mi lesz az amerikai elnök választás eredménye, és hát most ez megtörtént. Tegnap átadta Varga Mihály pénzügyminiszter az országgyűlésnek a törvényjavaslatot, erről fogunk pár szót váltani. A diabétes világnapja miatt fogunk erről a problémáról beszélgetni, meg arról, hogy hogyan dolgozik az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, mire hívja fel a figyelmet. Környezetbarát épület tervezéssel fogunk foglalkozni ezt követően 8 óra előtt, 8 óra után pedig Holod Attila energetikai szakértővel, a fűtési szezon előtt vagyunk, tehát megnézzük, hogy mivel fogunk fűteni, mennyi gáz van a tározókkal, honnan kapjuk, mikor, vagy hogy halad a leválás az orosz gázról, de egy csomó minden energetikai kérdést fogunk vele boncolgatni.
Aztán kamu profil, publikus fotó, OnlyFans link, egy újabb támadási kampány, nulladik faktorban, Makai József kiber szakértővel, az európai vasúti pályahálózat problémáiról és a nagyon nehéz átállásról a környezetbarátabb szállítási módokra a logisztikai rovatunkban, és egy alig ismert hős, akit majd Katona Csaba hoz nekünk és mutat be a Mesél a múlt rovatban. Ő nem más, mint Szenes Hanna, de most nem lövön, hogy ő mit csinált és miért kerül ide. Nagyon érdekes élettörténet, akire mindenképp érdemes lesz emlékeznünk, úgyhogy ez 9 után a szokásos keddi Mesél a múlt rovatban lesz, és hát most már nem 150 éves nagy ünnepségek vannak Budapest születésnapja, hanem 151, de azért nem maradunk különféle nem kerek, izgalmas programok nélkül, úgyhogy ezekről is majd kultmagó rovatunkban erről lesz.
Na, hát akkor körülbelül ez a mai paletta, a kínálat.
Azt hittem, hogy le fogsz egyébként tolni, mert amikor... Mert meglepetésszerűen rákérdeztél az időjárásra legutóbb, és magam is meglepődtem, miután eltávoztam néhány napra az országból, hogy teljesen, hogy ez a ködös cucca sokkal inkább bejött, mint ami benne volt. Tehát teljesen normális, az anticiklon helyzet az megvolt, de az, hogy mennyire ködösödik be, mennyire áll a szél, tehát milyen mértékben jön be ez a dzsuva, az valóban nem így szerepel az előrejelzésekben, ugye a hétvégétől egy hétre eltűnik a nap, és nem látjuk. Úgyhogy most azt kell figyelgetni, hogy ja, meg az a kis érintő hidegfront, az sem, ami, sőt, mi talán csapadékot is jeleztek előre kedre szerdára. Na hát ez teljesen eltűnt, úgyhogy most azt kell nézni, és azt kell várni, hogy mikor jön egy olyan front, ami kimozgatja ezt a hidegpárnaszerű cuccot, és jelen állás szerint péntek szombaton úgy néz ki, hogy talán ez megvalósul. Addig ez a, hát ez a ködös 0-3 fok köré beszorult idő.
Na, így,
hát igazi november, ha úgy vesszük, de hát
napi csúcs az 5-6 is lehet.
Hát jó, a jobb helyeken. Ilyenkor érdemes megnézni egyébként, hogy mi az, ami kilátszik belőle, mert a magas hegyek ilyenkor ugye kidugják a fejüket. Néha, hát néha nem csak a legmagasabbak. Nekem a kedvencem, amikor a tanúhegyek ezt teszik. És egyik legemlékezetesebb túrám, amikor azokból mentünk föl, többre is, úgyhogy mindegyiknek a teteje az már a kötfelhő fölött volt. Tehát egyszerűen
magában, hogy
ahogy mész fölfelé, és lassan mész fölfelé, és ahogy előbb áttetsző, előbb kis látod a napkorongót, és utána viszont a kilátás onnan föntről a szenzációs. Néha csak a Kékes, és környéke, a Mátra, ezt érdemes megnézni, hogyha meg hát nyilván, ha valakinek van munkanap, éppen egy annyi ideje, hogy elmenjen egy ilyen túrára, az biztos felejtődött.
Nagyon klassz. Hát nekem nem itt, hanem Szlovéniában volt hasonló, ott a Juliai Alpokban mentünk föl egy szerpentinen, és így át is szeltük fölfelé ezt a kis felhőpaplant, vagy köd, vagy a fenet, ugye mi volt, és fölé is értünk, tehát föntről lefelé is lehet kukucskálni.
Igen,
nagyon klassz tud lenni, igen, izgalmas.
Kocsival is szuper? Na, igen, hát azért gyalog a legjobb.
Ha persze,
föl megállsz és kinézel.
Abszolút.
Igen. Ja, és mondjuk egy 5-6-7 fokkal melegebb van fönt, melegebb, sokkal melegebbnek érzed a napsütésben, ez csúcs. Azt mondja, hogy nem csak a repülőgép tűnt.
Nem csak a nap tűnt.
Túl sem előre olvastam.
Igen, de zugló felett a repülőgépek is. A felhő lába miatt csak a hangjukat hallani. Ja.
Tényleg így fölfogja ez a kötpárna? Hát,
simán lehet, persze.
Nem is gondoltam
volna. Az abban lévő vízszemcség, gondolom, szétverik a hangot mindenféle irányba, és rosszabbul ér le. Azt írja a D-kartárs, hogy ma és holnap én viszem M-kartársat az Óhiba a kis cica továbbképzése okán, ezért Dunakeszivel kibővített út és forgalmi információkkal jelentkezem, majd kicsit később a megszokotthoz képest. Aztán, ja, papalő, ő is írt nekünk, Morgan Freeman kartársak, nem meleg, de a felhők miatt nem is olyan nagyon hideg érzető a reggel. Valahogy még nincs az a kritikus tömeg. Dobozokkal vannak, de még éhető a reggel. Nem tudom, én úgy éreztem, hogy azért kicsit hidegnek is tűnik a reggel. Megint ilyen vegyes üzemmódba jöttem, rákaptam az ízére.
Igen, ja, igen. Ledobod a kocsit a P+R-ben, és onnantól
igen, de ez a megfontolandó, mert úgy hallottam, hogy az utastársak jelentős része már felső légúti problémákat küzd, úgyhogy lehet, hogy egy időszakra ezt visszaveszem.
Jó, ez a metrón is érződik? Hát, nekem pont...
Nem tudtam, hova mozogjak. Igen, egyik helyről a másikra próbáltam elmozogni, hogy ne kapjak.
Nekem a múlt héten tűnt föl, hogy kifog... De akkor azt hittem, hogy ez csak egy ilyen szerencsétlen véletlen, hogy kifogtam egy olyan kocsit, ahol mindenki, vagy nem mindenki, de nagyon látványosan sokan tűzszögtek meg, fújták, aha.
Úgyhogy lehet, hogy
na, szóval
az lesz, hogy leteszteltem, és majd visszatérek normális körülmények között valamikor tavasszal. De nem biztos. Azt mondja, hogy szerintetek megvárja az MNB a november 19-es kamat döntő tanácskozást?
Szerintem attól függ.
Mitől?
Hát elsősorban a forintár folyamtól.
Szerintem meg, itt még nem biztos, hogy be kéne ugrania, mert lehet, hogy az inkább ijesztő lenne. Szerintem ez még nem az a szint. Úgyhogy...
Szerintem 15-nél verbális, 20-nál meg nem várja meg, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, de
lehet,
ez most egy vélemény, egy tipp. Az biztos, hogy nagyon figyelnek, tehát azért az ő tekintetük is a forint árfolyamra szegeződik.
És az is biztos, hogy az euró-dollár masszívan szakad, tehát a dollár az erősödik nagyon vadul, ugye a Trump győzelem óta, ami meg ugye egyáltalán nem teszi jót a forintnak, sőt, én azt gondolom, hogy ez most itt a fő driver. Úgyhogy...
Ja, de hogy mire, ha valaki esek nem értette volna, hogy mit vár-e meg?
Ja, bocsánat, kamadöntő ülés lesz, igen, és jó eséllyel. Hát most egy változatlan hagyás mellett
fölmerültek a kamat dönteni. Emelés esélyei is.
A kamat emelés esélyei is mondjuk egy durvább helyzetben. Én nem látom, hogy ebben a pár napban a hiszti jelentősen nőne az, hogy szivároghat fölfelé az euró-forint árfolyam, az lehetséges. Persze nem lehet tudni, hogy hol, mikor pattan el a húr, lehet ugye pánikszerű gyengülés is, hogyha beindul, akkor viszont kamatemelésre kényszerítheti az MNB-t, az valószínű rendkívüli keretek között történne. Meglátjuk.
Komolyabb okot nem látunk, vagy érzünk arra, hogy egy begyorsuló forintgyengülés alakuljon ki, de ezek sose láthatóak előre, és legváratlanabban pillanatban, és legváratlanabb kivált ok által szoktak jönni. Az biztos, hogy most elindult lefele, és addig, ameddig ez nagyon lassú, addig azért az MNB ezt tolerálni szokta, meg a verbális kommunikáció is arra utalt, hogy önmagában csak ezzel nincs problémájuk egy lassú, kimért gyengülése. Most, ha itt megállunk 400-410 környékén, mielőtt nagy lehezen följebb vergődi magát az árfolyam, tehát forint tovább gyengül, az még szerintem nem lesz ok arra, hogy belenyúljanak.
Hát és ugye a menetrend az, hogy az MNB ugye tartás mellett dönthet 19-én, a Fednek még valószínűleg azért van egy vágása, minimum egy vágása decemberben, akkor ugye megint szélesedhet ez a forint-dollár kamat spread, ami meg megtámaszthatja, vagy lassíthatja, vagy akár egy sárba terelheti az euró-forint árfolyamot, szóval egyelőre még úgy néz ki, hogy ilyen a menetrend szerint programozott monetáris döntésekkel még karbantartató a forint, de persze ezt hangsúlyoztuk, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön valamiféle hisztéria vagy robbanás.
Azt írja a hallgató, hogy ti egy hét köd miatt panaszkodtok itt Ulmban, mi 6 hete nem láttunk napot, annyira görcsöt kapunk, és egy ködös utas fotót is elküldött, ez valószínűleg a friss. 6-7 szerintem nálunk sosem volt. Olyan rémlik, amikor egy 3 hetes egészen durva decemberünk volt, amikor tényleg heteken át,
igen.
De azért 6-7 szerintem
emlékeim nagyon sok
szerint,
lenne.
Igen. Nekem egy hét után hiányzik igazából, akkor tűnik föl, hogy olyan kellemetlen.
Nem is csak hiányzik, hanem kezd ilyen nyomasztóvá válni, tehát ilyen rossz.
Persze, messze nem tartunk még ott, de pont azért jó látni az előrejelzéseket, hogy a hétvégére pont kitisztulhat, igen.
Na,
gyorsan, akkor még miket.
Köszönjük. Hát a névnaposokat mindenképp, ugye Jónás napja van, és nagyon hosszú a sor, úgyhogy mindenkit köszöntünk, aki ma ünnepel, és valamelyik név tulajdonosa, ami a naptárban ma föllelhető. Gyorsan az események közül mondjuk, Tromsø miatt említsük meg 1944-et a német hadiflotta büszkeségét.
Érdekes, hogy...
Tirpitz csatahajót a brit légierő elsüllyeszti a norvégiai Tromsø szigeténél.
Igen. És Tromsø szigetét írják, ami inkább, hát végül is sziget. Csak azért, hogy inkább egy város. Ez most nem tudom, az utolsó nagyváros, vagy a sarkkörön túli legnagyobb város, de most ezt nem tudom, milyen rekordot tart, de nagyon érdekes hely. Ezt most inkább futók figyelmébe ajánlom, hogy ott van egy nagyon érdekes maraton a január elején. Nem tudom pontosan mi a neve, de akkoriban ott, ugye a nap nem kell föl, már előtte egy hónapig, meg utána sem, egy hónapig körülbelül, vagy legalább 3 hétig, és akkor a nap közepén, tehát hiszem, hogy délben rajtoló maraton, ilyen sejtelmes fél homályban megy. Tehát mikor a nap próbálna fölkelni, de nem tud, mert hogy olyan annyira éjszakon van Tromsø, és egy ilyen egészen sejtelmes, érdekes fény állapot, ami ott kialakul. Végig lámpával kell menni természetesen, és pont a szigetet futja körbe, tehát Tromsø szigetét, hogy a városban is megy, de ennek feltételei vannak, tehát nem tudom, milyen időt meghatároztak, hogy ez nem is indulhat el akárki, de amiket olvastam, leírásokat, meg láttam képeket, a szenzációs lehet. Nekem már biztos nem jön össze, mert én nem fogok maratont futni. Én befejeztem a félmaratonnál a futó pályafutásomat, már mint a távokat, és ezt próbálom tartani, biztos nem megyek följebb, de hogyha futottam volna, akkor ez biztos ott lett volna a bakancslistra, ami nagyon kellemes hely, és nagyon szép a környék is természetesen. Szóval Észak-Norvégiában Tromsø, ez jutott róla eszembe.
Na, akkor pár születésnapos. Vidrócki Márton magyar mátrai betyár született 1937-ben ezen a napon. Én azt olvastam róla, hogy ő inkább büki betyár volt, csak mint a másodjára is meglógott a dutyiból, jobbnak gondolta, hogy kicsit arrébb teszi a székhelyét, és a Mátrába fogott mindenféle ügyekbe, ahol aztán hát több legenda is van, hogy hogyan végezte általában egy társa párbajozás közben lelőtte. Auguste Rodin, francia szobrászművész született 1840-ben, Grace Kelly, oszkárdias amerikai színésznő, 29-es, 56-tól ugye monakói hercegné volt. És köszönhetjük Neil Young, kanadai énekest, Nagy Bandó András, magyar humorista, karikatúrista, előadó művészt, Kautsky Arman, Jászai Mari díjas, magyar színész, Ryan Gosling, amerikai színész, Anne Hathaway-t és Galambos Dorina énekesnőtő, a Mrs. Columbo-nak az énekesnője. És nem mellesleg a minőségügyi világnap a mai, úgyhogy mi is próbálunk minőségi zenékek és minőségi tartalmakat szolgáltatni nektek.
Jó, fölötted a leckét ezzel. De persze, mindig így van. A névnaposok között azért bevillant nekem a Lévius. Lévius névnap is van, úgyhogy erről nekem bekattant. Igen, az a Lévius.
Igen.
Aki, képzeld, amikor annak én először láttam a Quimbit, akkor nekem baromira nem tetszett. Tényleg? És el is tettem így, hát egy koncerten előzenekar volt, nem miattuk mentem, és annyira nem jött be, és kellett, jó, így elbuktam a Quimbi legjobb korszakából is, mert hogy ugye ilyenkor eltettem a sajnos a fejemben, hogy hát ez nem volt jó, azt hagyjuk, úgyhogy nagyjából az Ékszerelmére lemez környékén, sőt, az, még azt követően tértem vissza, és jöttem le, hogy jaj, hát ez nem is az. És hát egy másik koncert volt, ahol meg véletlenül láttam őket, és konkrétan ez a dal, meg a Lévius, amit ott előadott, az hozta őket nekem vissza, és jöttem rá, hogy húristen, hát ez egészen más, mint amire gondoltam, és hát nyilván azóta is követem, és fantasztikus, amit ők produkáltak. Úgyhogy egy régen hallott kiváló Quimby dal Léviusszal a színpad elején. Ezzel kezdjük a mai műsort, illetve a zenei felhozatalt.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Na, akkor nézzük, hogy ki mivel indítja a napot, illetve hát vannak ilyen áthúzódó információk is a tegnap délutáni vagy esti sajtóból, ilyen, amit például a Portfólión találtam, arról, hogy a MOL a gyors jelentését ugye pénteken tette közzé, és tartott utána egy ilyen háttérbeszélgetést elemzőknek, az olajtársaság és Pecser Tamás számolt be az ott elhangzottaktól a Portfóliónak, hogy ő az Erste energetikai szakértője, mi is beszélgetünk vele sokat, és azt mondja, hogy az egyik legizgalmasabb mondás ott az volt, hogy a szlovák államkassa felől érkezik ismét egy adóteher, illetve úgy ismétli az idei eredményre ismét szolidaritási adót vetnek ki, és ez a számításai szerint akár 200 millió dollárt is elérhet, úgyhogy a MOL-nak ez valószínű fájni fog, de hogy az eredményére hogyan hathat, az gondolom itt a cikkből kiderül, mindenféle ábrákkal, grafikonokkal, ebiddákkal tarkított írás ez, úgyhogy javaslom a MOL tulajdonosoknak, vagy csak az simán érdeklődőknek.
7 milliárdba fáj a MÁV-nak egy csodás barátság megszakadása a címe annak a cikknek, ami a mozdony beszerzésekről szól. amik az volt, volt egy szerződés a Siemens-szel új, mozdonyokra, ezt nem vették igénybe, fölmondták. Lázár miniszter azzal indokolta, hogy már nem barátkozunk a Siemens-szel. Ezt miután ezt közvetlenül azután mondta, hogy a német cég azután, hogy az oroszok lerohanták Ukrajnát a német kormány tiltakozása miatt, bejelentették, hogy akkor nem ad megfelelő technológiát Pakshoz, tehát az irányító berendezést nem szállítják, és egyértelműnek tűnt, hogy ezzel rágott be a magyar kormány, és ha nem barátkozunk a Siemens-szel, az azt jelentette, hogy a már kész mozdonybeszerzési szerződésekre nem ad a kormány pénzt, és akkor nem veszünk a Siemens-től. Ehelyett mi lett? Bérelnek mozdonyt, Siemens mozdonyokat, úgyhogy ezeknek a kondícióit, a pénzügyi kondícióit hasonlította össze a G7.hu, és többféle verzióban, többféle futamidőt, meg finanszírozási konstrukciókat összevetve, tehát az jött ki, hogy a 7 milliárd a szinte biztos a bukó. Tehát, hogy ennyivel járt rosszabbul a MÁV, illetve hát közvetve a magyar állam, aki ezt finanszírozza. Használt mozdonyok jóval drágábban. Ez lett a vége a nagy dílnek. Aztán hvg.hu, a cikk, amelynek a címében minden benne van, ismét ezeket nagyon szeretem. Dunafer ügy háttere, feneketlen lyukba szórta a kormány a pénzt, és most úgy tesz, mintha csodálkozna nagyjából az egész sztori végigvezetve, meg hogy itt mit kér ki, és mit kér számon, meg milyen korábbi döntések voltak. Ez tehát a hvg.hu reggeli induló anyaga.
A portfólió meg lehet találkozni azzal is, hogy megjelent a várva várt MNB rendelet az alacsony önerővel vásárolható lakásokról. Ugye egy 10%-os kezdőrészlettel 90%-ig elmehet a lakáshitel, és a jövedelem 60%-áig való eladósodás is feljebb mehet bizonyos esetekben. Erről van most rendelet, ugye a maga a hír nem újdonság, ez már talán szeptemberben megpendítésre került, októberben már kijött a javaslat, és most került elfogadásra, úgyhogy indulhat a dolog. Nem csak energiahatékony lakások vásárlására, hanem azok korszerűsítése és energiahatékonyá tételére is vonatkozhat ez a megfelelő feltételek mellett. Gyanítom, lesz összefüggés, amit majd a tőzsdei összefoglalóban elmondunk, hogy a Masterplus mekkorát realizott tegnap, és e között, ami itt lehet, hogy máshol is, de a portfolio.hu-n olvasható.
Hát akkor mondd is el a tőzsdében.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát akkor, hogy az átkötés olajozott lény, és megtartsuk ezt a flow-t, akkor most nem a blue chip-ekkel, hanem a Masterplus-tal kezdünk. 6,1%-kal emelkedett a tegnapi kereskedésben 2790 forintig. Ilyen hatása még a felújítási, az újraindított felújítási programnak sem nagyon volt, amikor kijöttek a részletek, a befektetők már látták, hogy a szűkkörnek nehezen felvehető valami lesz, de most már így egyöt azért, hogy ennyire mozog a piac, és ennyi minden szól az energiahatékonyságról, ez már élénkítőleg hathatott a befektetőkre, és elkezdték venni a papírt. A vezető része, illetve a teljes piac az 8,1%-kal emelkedett, ez a Bux Indexben hagyott ilyen nyomot, 76.890 ponton zárt a mutató. A vezető részvények közül pedig, ha jól látom, mindegyik emelkedéssel zárt. A legjobban a Richter Gedeon teljesített 1,2% plusszal 11.000-en, kerek 11.000-en fejezte be a kereskedést. Az OTP 1,1-del ment 20.160-ig történelmi csúcsra. Na,
akkor fölé zárt, akkor a 20-nak sokáig 20-on pörgött.
Igen, ott egy kicsit megijedtek a befektetők, realizálgattak, lejjebb csorgott, most megint elérte, és most meg is tartotta, úgyhogy remélhetőleg folytatódik a rally. A MOL is emelkedett 2,1%-kal 2642-ig, és a Magyar Telekom is ugyanilyen arányban 1178-ig. Egyébként még jól teljesített a Panergy is a maga 3,6%-os emelkedésével, és az Appenin 8,5-lel.
Amerikában Trump trade FOMO van.
Igen.
Történelmi csúcs, a nagy múlt heti emelkedésről beszámoltunk. Innen egy kicsit még tovább mentek az indexek, a papírok többsége emelkedett. Most 3-2 arányban, hát 5 papírból 3 föl, 2 le. Az indexekben ez most azért nem látszik, mert pont most a legnagyobb kapitalizációjú cégek tartottak egy kis szünetet, és a egyik legfontosabb, legsúlyosabb szektor, a félvezetők, az gyengélkedett egy kicsit, de összességében a befektetők FOMO-ja, tehát a félelem a kimaradástól, a további emelkedésből az hajtotta fölfelé továbbra is az árakat, ami továbbra is látványos, hogy a kisebb cégek, amelyek azért az elmúlt években elég erőteljesen alulteljesítők voltak, most a választás óta nagyon jók. A Russell 2000 Index a legjobban muzsikáló index volt tegnap is, és a Tesla is folytatta az erősödését, egészen $350 ment föl. Ez hol volt? Valami 230 környékén volt a választás előtti héten?
Azt hiszem 40% van benne a választások.
Ennyit számít, hogy ki az elnök, ne vicceljünk már.
Hát...
illetve nem, hát aki úgy gondolja, hogy ne vicceljünk már, az sortolja meg, aki meg úgy gondolja, hogy ennyit számít, még többet is számít, az meg
sortolja meg. 5 milliárd dollárt buktak a sortosok ebben a 4 napban a választási eredmények
óta. Na, de azok rosszkor sortolták. Aki most sortolja, az már jó áron sortolja.
Gondolod?
Nem tudom. Véletlenül is akarok erre fölhívni. Én biztos, hogy én biztos, hogy megfogom, mert ez már nekem sport és szórakozás. Persze, hogy ráfáztam már vele, de azért nagy nyerőkben is benne voltam. Ez már szerintem sok. Én valamikor megfogom, de véletlenül sem szeretnék senkit ebbe az irányba terelni.
Lehet alapja, ugye, mert nem a fundamentumok javultak, tehát ennyire abszett nem feltétlenül lesz jobb a vállalat eredményessége, hogyha ez ki tud durranni, az kétségtelen, csak nem tudni, hogy hol. Tehát, hogyha még a hiszti még feljebb, hogy $100-ral, most nagyon extrémnek tűnik, de nem tudjuk, hogy a megmarhulás, és akkor behozom a Trump Trade és a FOMO mellé akkor az Animal Spirit-et, mert többen már ezt várják, ugye, hogy teljes megőrülés lesz a piacon. És
na majd ott fogom.
Na igen.
De
és
ott
akkor...
már te is, mint Tesla rajongó szerintem.
Én nem sortolok részvényt évek óta.
Nem, teljesen kiszállt ebből.
Teljesen.
Én ezt nem bírom abba hagyni.
Nem, nekem meg egy nagyon...
Nekem ez már szórakozás. Akár kicsibe is, de ilyen szórakozás.
Nekem meg a kaszinó.
Ha valaki idegesítően drága, akkor egyszerűen nem bírom ki. Na, mindegy, per már ráfáztam néhányszor én is természetesen. Na, itt van Schmidt-től, de úgyhogy gyorsan lezárjuk a rovatot.
Tűzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És hát a legnagyobb kriptospekuláns, ugye el kell mondani, hogy tegnap, vagy ma, nem is néztem az árakat, ugye 88 000 környéken, az is új csúcsra ment. A hírszerkesztő kollégina dugik tömve, és hát nem is tudom, már egyszer csak azt látjuk, hogy nem is jön be dolgozni.
Na, siker.
Igen. Siker, mire meg
Már úgy lenne Balázs.
Azért ez veszélyes. Azért, ha valaki ennyire elégedett, az elfelejt kiszállni, és én sok ilyet láttam, úgyhogy csak óvatosan.
Úgy beszélünk, mintha nem tudom, milyen tételekbe nyomnám.
Tudjuk, hogy már az autós oldalakat nézegeted, meg az ingatlan közvetítőket tárgyalsz, tehát azért nem hiszem, hogy az egy olyan kis volumen az
engerő. Nem, szerintem maximum egy, ha annyi van, akkor maximum egy plusz nyaralás belefér.
Na,
nagyon jó
kérdés, közepette nézzünk rá a Vekkerre, és akkor rögtön látjátok, hogy... Hát igen.
Ti voltatok.
Hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-en változatlan felállásban. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És november 12-e van egyébként, nem mellesleg, egy 8 kedd reggel, mit mondjak még, elérhetőségünk 0636 980 980. Igen, írja egy kedves hallgató, hogy nagy a hülyeség, a Dogecoin 100%-ot ment. Hát aki összegyúrta a Trump trade-et Elon Musk ez irányú törekvéseivel, illetve a dörgölőzésével Trump elnök, vagy akkor még csak elnök jelöltnél, ez a legjobb választás lehetett a Dutch coin, és láthatóan az ment a legjobban.
De minél bénább coin, annál többet ugrott ilyenkor, akkor minden hülyeségbe ilyenkor ismét beszállnak a spekik. Vicc, igen.
Igen, de meg hát ezt ugye előszeretette bütykölgeti Elon Musk is, úgyhogy a két hatás itt együtt érvényesül.
De újabban már nem, nem?
Újabban nem, de elég volt,
hogy... Csak azért, mert 2-3 éve volt ez a hülyeség, hogy azt mondta, hogy az lesz a jövő, fölpumpált az árfolyamat, azt röhögött a markába, amikor összeomlott, és volt a nulla környékén tengődött. Most ismét megveszik, és fölnyomják a duplájára. Hát, ez azért elég figyelmeztető jel.
Azt mondja, na hát ez nagyon klassz, miért van a méheknek királynőjük? Mert ha kormányuk volna, nem lenne mézük. Ez nagyon klassz.
Ja,
és a Jutinfo Brunótól Robert Károly körült a Honvéd Kórháznál egyetlen sávra szűkítve az Orbán, Árpád híd felé, de utána suhanós. Köszönjük szépen. És még Gézu hajkuját, amit korán reggel küldött, azt beolvasnám. Kellene némi szilvás csilis csatni, nem? Akkor az eldőlt.
És akkor gyorsan állampapíros...
Igen, mert valaki igényelte, hogy beszélünk-e valamikor az új állampapírról.
Most nem lesz rá idő.
De olyan, mintha Ács Gábor beszélne róla, mert hogyha a Forbes.hu-ra tekertek, ráadásul, hogyha jól láttam, rögtön a címlapon bele lehet akadni, igen, 4 perc olvasást igényel, így vágják le és betonozzák be alacsonyan hónapokra az egyik legmenőbb állampapír kamatát címmel összeszedte, amit erről tudni kell, tehát Ács Gábor cikkét javasoljuk.
Köszönöm.
Én biztos a Forbes-on.
Annyit emelnék ki még azon kívül, hogy ügyesen a kamat, tehát most forduló van a másodpiacon a hozamokban, és a bónuszpapíroknak a kamatát ehhez kötik. Tehát én vélelmezem, hogy azért bocsátott, aki most új sorvatott belőle, ugyanaz a kamatozási feltétele, mint a korábbiak, hogy most ez szépen az alacsony, a legalacsonyabb a kiseggelés környékének a kamatát tudják bebetonozni. Ez az egyik, a másik. Most először fordul elő olyan, és erre érdemes leginkább majd figyelni, hogy eddig, ha jött egy új sorovat, lecserélték a meglevő állampapírt, akkor a bejelentés és a csere közötti néhány napban a régit még meg lehetett venni. Eldönthetted, hogy a régit megveszed, vagy megvárod, még jön az új pár nap múlva. Most azonnal megszűnt a réginek az értékesítése, és most semmi nincs, amíg meg nem jelenik az új, pénteken jön az új, és akkortól lehet venni az újat, de a régi, ami magasabb kamatot volna, azt azonnal kigyepálták, azt most ezen a héten nem is árulják a 3 éves bónusz papírt. Úgyhogy valószínűsítjük, hogy ez a továbbiakban is majd így lesz, úgyhogy ez egy érdekes, és hát a befektetők oldalról nézve nem túl jó hírnek számító újdonság.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát csak nagyon gyorsan, mert kevés az időnk.
Igen. Szentkirály Alexandra rocsózik azzal, hogy Diákváros épül Budapesten 12 000 kollégiumi férőhelye. Karácsony Gergely meg kiakadt és rávilágított, hogy ez azért erősen nyomják ezt a projektet. És,
hát ez elég tényszerűen,
és tényszerűen
állítható, és pontosan tudjuk, hogy mi volt itt a sorrend. Tehát erről volt egy megállapodásuk, amikor bejött az első ciklusára a polgármester, utána ezt a kormány mégsem akarta, hanem a Fudan Egyetemet, a Kín Egyetemet akarta volna ide tenni. Ez tiltakozások is voltak. Ezt a főváros mindig is akarta, a kormány meg nem akarta, és most a kormány képviselője jelzi, hogy már pedig akkor mégis akarjuk. Na most leegyszerűsítve is röviden, nem?
Igen, amiben még beletehetjük, hogy még egy megállapodás is született, ugye, mert az atlétikai EB vagy VB megrendezésének az egyik dílje volt az, hogy oké, akkor csináljuk, segítünk, hozzájárulunk, és Fudan helyett Diákvárost építünk, ami meg szintén nyomot hagyott a történelemben.
Igen. Mégsem ezt csinálták, most pedig, mintha nem is ők kaszálták volna el, és még be is szólnak a másiknak, aki eddig is akarta volna konzekvensen, hogy akkor miért nem csináltátok, vagy miért nem tettétek azt, amit kellett volna. Kicsit durva, tényleg szakad a plafon az ilyeneknél azért.
Igen.
Ó, hát az is egy izgalmas
hír. Ha már beszólás,
hogy...
ugye?
Hogy igen, hát de szerintem...
ezt... Csináljuk magunknak múzeumot?
Igen, de szerintem oda majd egy külsős kommentet, ami nagyon tetszett, bigyeztenék oda. Lázár János azt mondta, hogy Budapestnek, ha kell a közlekedési múzeum, akkor csináljanak maguknak, mert hogy a nagy állami normális az bizony Debrecenben lesz. Úgyhogy... Itt igazából a hír, itt a címben benne volt minden. Egy komment, amit ezzel kapcsolatban olvastam, és nagyon tetszett. A Lázár Múzeumban kiállítandó járművek a múzeum megépítéseig megtekinthetőek és kipróbálhatóak a MÁV fő- és mellékvonalain.
Igen, még járnak.
Igen, persze, abszolút. Részben ide kapcsolódott, de nyilván sokaknak ez jut az eszébe erről. Még valami fontos?
Nincs, vagy lehet, hogy van, de időnk nincs.
Oké. Okay.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Ahogy azt beharangoztuk, a jövő évi költségvetés benyújtásra került, tárgyalhatja az országgyűlés. Hadd ollózzam ide egy kedves hallgató bejegyzését, megjegyzését. Azt írta, hogy a háborús helyzet meghosszabbítása után benyújtották a békeköltségvetést. Össze vagyok zavarodva. Na, majd mindjárt rendet vágunk, hogy hogy is van ez. Csiki Gergely lesz a segítségünkre, a Portfolio.hu lapigazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát továbbra is, nem továbbra is, hanem 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolt, kalkulált a költségvetés. Nézzük meg még, milyen sarokszámok vannak benne, és mi a meglátásod, mennyire tarthatók ezek, vagy mennyire kell majd ezen módosítgatni esetleg menet közben?
Igen, ilyenkor érdemes megemlíteni azt, hogy jövőre 3,2%-os átlagos inflációs ütemmel kalkulált a kormány, 400 alatti átlagos forintárfolyammal tervezte meg a jövévi költségvetés, csökkenő államadósággal nagyjából 72,6%, ami 0,6%-os pontos csökkenésnek felel meg. Ezek az alapvetően a főbb sarokszáma, és valóban az 3,4%-os GDP növekedés első ránézésre optimistának tűnik. Nem is lenne a pénzügyminisztérium, hogyha nem jellemezni egy ilyen kincstári optimizmus ezt a büdzsét, viszont nem olyan mértékű optimizmus, mint a korábbi években. Azért inkább azt mondanám, hogy közelebb van a realitások, ez a 3,4%-os GDP növekedés, amiben nagy mértékben segített az, hogy ugye őszre halasztotta a kormány kivételesen a korábbi 8-9 év gyakorlata után a költségvetés elfogadását, és ezért ez is segít a költségvetésnek, úgymond a stabilitása szempontjából.
Aha, tehát akkor ez elérhetőnek tűnik, mert nekem az az érzésem, mintha az elemzők is azt mondták, gondolták volna, hogy éppenséggel nem teljesen elvadult az elképzelés, egész addig, amíg a legutóbbi GDP adat nem érkezett meg. Ugye az annyira rossz volt, hogy ott olyan áthúzódó hatásokkal kell számolni 2025 elejére, hogyha nagyon megnyomjuk a 2025 második felét, hát akkor is kell kaparni, hogy ez átlagban, évesben meglegyen.
Igen, minden relatív, én ezt arra értettem, hogyha mondjuk tavasszal tervezte volna meg a büdzsét a kormány, mennyivel sokkal nagyobb ködben tapogatózott volna. Valóban egyébként 3,4% így is egyszerűen jön össze, még a költségvetési tanács is felhívta arra a figyelmet, hogy ez a felső sáv, az elemzői várakozásnak a jelentősen a felső sávjába tartozik a kormányzati előjelzés. Ez nem annyira kiugró, mármint hogy szokatlan, mindig ide tartozik, és inkább most nem annyira vészesen fölfelé lőtte be ezt a növekedést, de valójában igen, hogyha valami kockázat övezi ezt a jövő évi 2025-ös költségvetést, az az, hogy eleve a költségvetés tanács által mondott kockázatok miatt alacsonyabb lett a növekedés, és ugye azóta, hogy az amerikai elnökválasztásnak tudjuk az eredményét, azóta inkább az európai gazdasági növekedésre, és ezen belül Magyarország növekedésére is lefelé mutató kockázatok jöttek a képbe, ugye Donald Trumpnak a különböző vámháborús belengedett intézkedései miatt jelentősen romolhatnak az európai gazdasági kilátások, ezen keresztül pedig magyarországi, valamint ugye vannak ott közvetett hatások, látjuk csak azt a forint árfolyamán, valamint a kötvényhozamok emelkedésén, hogy ez mind-mind akár jövőre nem csak a monetáris politikának a mozgásterét szűkíteti be idehaza Magyarországon, hanem ez biztosan lecsapódhat, vagy lecsapódik majd a kamatkiadásokban. Ugye részben az egyik ilyen nagy puffert a kormány jövőre pont attól várja, hogy az idei gigantikus kamatkiadás, ugye 4,8% a GDP arányában jövőre váratlan csökken ez a nagy reménye. Itt nyerhet 800-900 milliárd forintot, ilyen mértékű csökkenést vár kamatkiadásokban, de ezt is kockázatok övezik például.
Hát Varga Mihály nem ezt mondta arra a kérdésre, hogy miben lett volna más, hogyha nem Trump nyer, mert ugye most ez volt a kommunikáció, hogy ezért kellett megvárni a költségvetést, hogy más lesz, hogyha a Trump nyer, meg ha nem Trump nyer, erre aggatták ezt a kommunikációs panelt, hogy békeköltségvetés vagy nem békeköltségvetés, de szó se volt arról, hogy emiatt lefele kellett volna módosítani, ellenben kevesebb,
nem, sőt, igen.
Sőt, kevesebb védelmi kiadást kellett betervezni, mert így örülünk, hogy ez a Trump hatása. Ugye talán ezt egyet említette a sajtótájékoztatón a miniszter?
Így van, ez volt egyetlen konkrétum, amit ezzel kapcsolatban említett, és azt ugye tudni kell, hogy ez a hozott is, meg nem is ebben a szempontból ez a költségvetés, mert valóban a kormányzati ígéreteknek nagyjából összhangban megvárta a benyújtással az amerikai elnökválasztás eredményét, de ne felejtsük el, egy ilyen költségvetésnek a megalkotása, előkészítés az több hónapos folyamat, könnyen lehet, hogy mert az ősz folyamán korábban, sokkal korábban elkezdték, sőt, ugye a költségvetés tanács még az amerikai elnökválasztás előtt készhez kapta, tehát valójában az már kész, a kész dokumentum már megvolt az amerikai elnökválasztások eredménye előtt. De valóban inkább lefelé mutató kockázatok jöhetnek szóba gazdasági oldalról, politikai oldalról, hogy már nehéz azt elemezni, és nem is az én dolgom, hogy ilyen politikai előnyei lehetnek akár Magyarországnak, a magyar kormánynak, de gazdasági oldalról az elemzők inkább azt mondják, hogy az amerikai ciklus így a America First miatt az európai gazdaságnak nem kecsített sok jó kilátással.
Összességében tehát ezáltal, hogy most kivételesen, és ugye most az elnökválasztásra hivatkozva megvárták a hagyományos megoldást, tehát az év végén nyújtják be, zárószavazás a parlamentben december közepén lesz. Tehát jó esetben tartható, hogyha a GDP-t valóban így fölpörög, akkor nagyjából a hiány ezek szerint tarthatónak tűnik, tehát ott most nincsen csúszás, vagy ott is azért inkább lefele mutató kockázatok vannak?
Vannak azért lefele mutató kockázatok, én össze is tettem, hogy az elmúlt időszakból egy-két hónapból melyik elemzőház, akár hazai, akár nemzetközi, akár hitelműsti, mit mond a jövő évi GDP-irányos hiány célra, ugye 3,7% a kormány célja, nagyjából egyébként ilyen 4,3-4,9% között szóródnak jövőre, tehát van benne egy elcsúszás, de nem lényeges. És egyébként ez még azelőtt készült, hogy ezek az amerikai elnökválasztás utáni gazdasági növekedésből fakadó kockázatok bejöttek volna képbe, tehát inkább azt mondanám, hogy növekedett, és ugye 1% környéki ilyen hiány van benne, de egyébként meg a kormánynak láthatóan az elsőleges cél, és az a jövő évi költségvetés karakterisztikája, hogy csökkenjen a hiány, és sok mindent ennek rendel alá, jelentős adóemelések valósulnak meg, azon kívül, hogy persze közvetlenül a családi adókedvezmény növekszik, 2025 második félétől, amit ugye közvetlenül a háztartásnak egy része élvezhet a saját zsebén. A másik oldalon ne felejtsük el a különböző különadó intézkedések, extra profit adó intézkedések fennmaradása mellett infláció követő adóemelés ilyen 6 adónemben, ami több száz milliárd forintot von úgymond a gazdasági szereplőktől, és ugye az eddigi tapasztalatok, de ti is biztos sokat beszéltetek róla, ilyen különadó, forgalmi típusú adó végső kárvalottjai azok a fogyasztók, mert ezeket a lakosság fogja várhatóan nagyobb mértékben, magasabb díjakban, magasabb termékárakban megfizetni. És akkor itt a következő kockázatot érdemes behozni, ugye azt mondtam az elején, hogy 3,2% az éves átlagos inflációs prognózis a kormánynak, de pont ilyen adóemelő intézkedések hatása miatt ez könnyen 4-4,5, mert van, aki most már jövőre inkább 5%-hoz közeli átlagos éves inflációt vár, ami ugye akár évközben arra kényszeríteti a kormányt, hogy átírjon bizonyos költségvetési számokat, gondoltunk itt a nyugdíjasokra, akik egyébként évelején 3,2%-os emelésben részesülnek majd.
És miközben átírják, gyorsan megcsinálják a 2026-ost, és mert Varga Mihály arra is utalt, hogy akkor jövőre visszatérnek az első fél évben a következő költségvetéshez, ami igen, azért meglepő.
Ezt kérdeztem, pont az én kérdésem volt, hogy milyen terveik vannak a 2026-os költségvetés elfogadására, és maga biztosan mondta, hogy ez csak a kivételes év volt a 24-es év és 25-es költségvetés tervezése, és a jól bevált gyakorlatnak nevezett korai költségvetés elfogadása.
Szerintük jól bevált, de igazából a piacon senki más által nem így érzett.
Igen, többször foltozott korrigált.
lehet ennek egy olyan olvasata is, hogy idén viszont megdicsérhetjük a kormányt, hogy a visszatért a nagyon régi gyakorlathoz és egy stabilabb költségvetés sikerült az anyáltal készíteni, hogy ősszel fogadta el. Volt egy olyan kérdésem is, hogy már azért nem akar erre válaszolni, vagy nem muszáj erre válaszolnia, hogyha nem érzi saját magának ezt a feladatot, ugye jövő tavasszal lehet, hogy ez már nem az ő reszortja lesz feladata. Vannak ugye olyan hírek, hogy ő a jegybankban folytatja pályafutását. Az lesz az érdekes egyébként, hogy ettől függetlenül nem annyira távolodik el a költségvetést, ugyanis, hogyha ez így alakul, akkor egy bank elnökeként a költségvetési tanács egyik tagjaként majd rendszeresen ránéz majd a költségvetésre.
Aha, mint ahogy most is Matolcsi György az, aki benne van a tanácsban. És akkor
így van, és egyébként a költségvetési tanács hasznos hasonló számokat közölt a korábbi véleményében, és abból tudunk összehasonlítani, hogy bizonyos bevételi tételek valójában az idei év teljesítéséhez képest jelentősen emelkednek, mint egy 1500-1700 milliárd forinttal emelkedik meg az idei várató teljesítéshez képest különböző adóbevételek, útdíjbevételek, ami azt mutatja, hogy itt azért a lakosságnak a pénztárszájába kell nyúlni majd jövőre.
Uh-huh. Oké, okay, köszönjük okay. szépen. Hát az első teszt majd évelején már jön, ugye Trump beiktatása után, hogy milyen konkrét döntésekkel operál, majd akkor meglátjuk, hogy milyen hatása lesz Európára, meg a gazdaságra, és ezáltal a mi költségvetésünkre is. Oké, okay, nyomon követjük, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Én köszönöm, sziasztok.
Csiki Gergellyel, a Portfolio.hu lapigazgatójával beszélgettünk a beterjesztett országgyűlés előbb beterjesztett költségvetési törvényjavaslatról.
Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útra való. Napközi a Millás reggeliben.
Kisfiam, véletlenül belekukkantottam a keresési előzményeidbe, és látom, hogy így érdeklődsz dolgok iránt, de nem vagyunk már gyerekek. Tudod te, hogy kell használni a krokodil csipeszt? Nézzünk meg együtt egy oktatófilmet. Az ilyesmi nem ciki. És nyugi, ez köztünk marad.
Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
Halló, tschüss, ich bin Günther Tag. Und elmond neked, ma mi az a krokodil csipesz? A krokodil csipesz egy csipesz? De... Wie zum Beispiel a Krokodil, fand ich schock fock, ist tut Nadio erhöschen Arab. Ich tut spele weset ni Arab. Te tut und hasnani, miko erfog ein Spion, ich nema kamondani neket a Dolgok. Eko te fogot a Krokodil chipes, ich ra harapot neki, Spanisch mundia huevo. Demiko, az neki, aham, ako a spion, mondja igazság, alles zusammen. A krokodil csipesz remek munka, ha nem te vagy a spion. És ne feled, a jobb a kács, egyszer még kétszer vág.
A felvilágosítás fontos, törődjünk a gyerekekkel.
Pénz boldogít. Napközi. Minden délután 15-15-kor.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
November 14-e a Diabétesz világnapja, csak akkor nincsen egészségrovatunk, tehát ma fogunk erről beszélgetni, és a mögött álló problémáról, a diabétesről, Kis Zsófiával méghozzá, belgyógyásszal, diabetológussal, immunológussal, aki itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Nos, alapvetően ugye az elhízás az, ami talán a legnagyobb kockázat a cukorbetegséget illetően.
Hát ugye több csoportja van a diabétesznek, tehát a cukorbetegségnek, és a leggyakoribb az a kettes típusú, és ennek valóban az egyik legnagyobb kockázati tényezője az elhízás.
És ha belegondolunk, hogy azzal, hogy állunk itthon, akkor onnantól már egyenes a képlet, hogy akkor...
Valóban levezethető könnyen, így van.
Mit tudunk tenni ilyenkor? Ugye ez egyetlen napra koncentrálódik a figyelem. Gondolom elég intenzíven lehet kampányolni és felhívni a figyelmet egy egészségesebb életmódra, esetleg még vizsgálatokat is beiktatva.
Hát alapvetően azért azt remélem, hogy nem egyetlen napra koncentrálódik a figyelem, tehát hogy szerintem mi elég sok mindent megpróbálunk ezügyben tenni, a szűrővizsgálatokat mindig hangsúlyozzuk, hogy fontos, és hogy a cukorbetegség nagyon gyakran már akkor derül ki, amikor valakinek valami szövődménye van, úgyhogy szeretjük erre felhívni a figyelmet, hogy érdemes időben lépni, elmenni vizsgálatokra, hogy esetleg még valami korai stádiumban, vagy pedig akár még egy megelőző állapotban felismerjük, mert akkor sokkal könnyebb a betegnek is, és nekünk is megfelelő kezelést, vagy lépéseket tennünk az ügyben, hogy mondjuk ne az legyen, hogy elvesz, ugye nagyon gyakran valaki elveszíti a lábát, szívinfarktusa lesz, trókja lesz a cukorbetegség következtében, tehát hogy ne jussunk el ide, hanem időben lépjünk, és akkor megelőzzük az összes
tehát
olyan problémát.
Tehát magától a szervezet nem mindig jelez ezek szerint.
Hát nagyon későn, tehát sajnos a cukorbetegség, főleg a kettes típusú cukorbetegség, az egyes azért egy hangosabban dübörgő történet, de a kettes típusú azért nagyon-nagyon egy csendes gyilkos. Tehát tényleg azt lehet rá mondani, hogy nem fáj, hanem a szövődményei azok, amik fájnak. És azért az 5-10 év is akár, mire az első... valakinek cukorbetegsége lehet, és akár egy 5-10 év mire egy súlyos szövődmény kialakul, és addig nem biztos, hogy van neki tünete, mert annyira lassan emelkedik a vércukorszint, hogy adaptálódik hozzá a szervezet. Tehát nem, ezek a klasszikus tünetek nem biztos, hogy megjelennek.
De azért az legyen gyanús, hogyha rendszeresen mérem a vércukromat, és az elkezd emelkedő értékeket mutatni, hogy ott lehet egy kezdődő probléma.
Hát mindenképpen vagy az, hogy mondjuk valaki azért tudja magáról, hogy van némi súlyfeleslege. A családjában volt cukorbeteg. Tehát, hogy olyan jeleket is kell keresni, ami ezzel együtt járhat. Mondjuk valakinek van egy magas vérnyomás betegsége, szokott együtt járni, tehát hogy a cukorbetegség mellett lehet valakinek magas vérnyomása, tehát ezek a metabolikus vagy a jóléti társadalomnak a betegségei, hogyha megjelennek a zsír problémák ilyenek, akkor azért gondoljunk arra, hogy szűrjünk valakit cukorbetegség irányába is.
Mezei vérvételnél kiderül, vagy legalább a gyanú fölmerül? Mutat az sok minden?
Egy sima egyszeri reggeli vérvétel ígyomros vércukor is tud nekünk segíteni.
Nem is erre gondolok, hanem mondjuk valakit a cégek azért évente, két évente elküldenek csak ilyen általános szűrésre, aminek része mondjuk egy labor vizsgálat vérvétel is, hogy akkor ott ez jelezhet-e.
Hát van benne olyan faktor, ami segíthet ebben jelezni. Ugye általában egy sima menedzser szűréshez kapcsolódó laborban egy éhomi vércukor szokott lenni, hogyha a páciens betartja, hogy éhgyomorra érkezzen, ha nem, akkor ugye egy étkezés utáni vércukor. Ez azért jelzi, vagy jelezheti azt, hogy van, így van. Első körben a kettes típusú cukorbetegségnél egyébként az étkezés utáni vércukor szokott elromlani, még az éhgyomrit még képes a szervezet a helyén tartani. De amikor már megjelenik az, hogy az éhgyomri is magasabb, az már mindenképpen egy red flag, tehát és akkor mindenképpen
tehát érdemes ezek szerint evés után is?
Így van.
Aha. Igen. Ezt viszont a menedzser szűrések nem mutatják ki, mert ott ugye éhgyomorra csinálják. Aha.
Igen.
Jó, és akkor ha gyanú merül föl, vagy mindenkinek úgy általában a saját mérés, saját eszközökkel az ajánlható?
Egyébként szerencsére nem olyan drága egy vércukormérő eszköz, tehát, hogy lehet venni, persze, hát nyilván ezen meg nem szeretik magukat megszúrni, én elhiszem, hogy kényelmetlen, azért ez egy mégiscsak egy invazív beavatkozás, tű, fáj, bár nem egy olyan jelentős fájdalommal járó, egy csepp vér, tehát, hogy nem szükséges ehhez azért olyan sok minden magukba kipréselni.
Ezek az eszközök, ezek az új begyes, ez a csattanó valami...
Igen, egy ilyen tű is, ami így egy gomnyomással, tehát nem is kell magunkat megszúrni, gomnyomással megszúrja, és arra nyilván diagnózisra nem alkalmas, és ezt mindig el is mondjuk, hogy a laboratóriumi értékek azok, amik a diagnózis alapján, de arra, hogy kövessük, hogy megnézzük, az újbegyes vércukormérés tökéletes.
Uh-huh. Nagyon jó. Mire lehet számítani így a világnap kapcsán, milyen olyan események, amik, akkor maradjunk abban, hogy csak fokozzák a figyelemfelkeltést, mert igen, ezzel naponta kell foglalkozni.
Hát például az Ecsep Figyelem Alapítványnak van egy rendezvény, ami minden évben megrendezésre kerül, ez az Ecsep Világnap, ez egy ingyenes program, jelenleg november 17-én a MOM Sportban lesz, ahol számos esemény, koncert, különböző egészségprevenciós előadások mellett vannak szűrővizsgálati lehetőségek is, de nem csak vércukrot lehet mérni, testzsíranalízis is van, fogászati szűrésre is van lehetőség, PSA szűrése is van. Tehát, hogy és igazából kicsiktől egészen az idősekig mindenki megtalálja azt a szegmenst, ami neki segítség.
Ehhez kell regisztrálni? Mert már nem. Maradtam le ilyen kamionos mozgó laborról,
nem.
Mert
ehhez tényleg? Csak jönni kell.
Aha, fú, akkor viszont lehet, hogy időben, mert gondolom ezek eléggé népszerűek, ezek a fajta ingyen vizsgálatok.
Hát szoktak jönni, az kell igazából, vannak rajta, de mindig várjuk az érdeklődőket. Amit én szeretnék kérni, hogy nyitott elmével jöjjenek a szűrendők, hogyha találunk valamit, és akkor arra azt mondjuk, hogy erre kell valami interakció, akkor meg is történjen.
Világos. Meg egy kérdés a hallgatóktól, hogy nem tudom, de azt hiszem inzulint lehet mérni házilag?
Nem.
Nem, tehát az csak labor.
Ráadásul azzal az a nehézség, csak laborban mérnek inzulin szintet, és ugye nem tud különbséget tenni egyébként, ha valaki már inzulin kezelésben részesül, akkor azt is megméri a laboros mérés is. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy picit ilyen, kicsit ezt érdemes az orvossal megbeszélni, hogy van-e értelme inzulin szintet mérni. Ha valaki nem inzulinnal kezelt cukorbeteg, és ugye ez az inzulin rezisztenciára gondolunk, akkor van értelme, és nem, sajnos ez csak vénás vérvétellel lehet, újbegyes vérvétellel nem.
Világos. Hát időnk az nincs, kérdés az lenne, viszont ez egy gyakora topik, hogy lehet, hogy majd visszahívjuk és megkérjük a segítségét. Az Ozempikről érdeklődnek. Nyilván akár az eredetileg kitalált oldalról a cukorbetegséget illetően, de gyanítom, amitől népszerű lett, ugye a fogyás oldaláról is. Úgyhogy lehet, hogy
folytassuk még szerintem.
Folytatjuk, és még egy kört megyünk akkor. Nagyon szépen köszönjük.
Én is köszönöm.
Itt volt nálunk. Kis Zsófia belgyógyásszal, diabetológussal, immunológussal beszélgettünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Környezetbarát épülettervezés és kivitelezés lesz a témánk. Egyébként nem először beszélgettünk már ilyesmiről, csak most az az apropója, hogy egy mintaházpark, egy nemzeti mintaházpark is létesül, gondolom meg lehet nézni, ki lehet próbálni akár az anyaghasználatot, a működést, a komfortot, de mindjárt kiderítjük, hogy mi ez. Vas Lajos van a telefonvonalunk túlsó végén, az EMI, az Építésügyi Minőség Ellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Fejlesztési igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
Azt mondtam, hogy beszélgettünk mi a környezetbarát épülettervezésről, meg fenntartható építészetről, de azért egy pár szóban a fő alapelveit ennek, hogyha össze tudjuk szedni, hogy valójában miben mutatkozik meg ez a bizonyos fenntarthatóság.
Hát a fenntartható építészettől én egy fél lépéssel visszalépnék, és fenntartható építésgazdaságról beszélnék, amely ugye nem csak az építőiparról, mint kivitelezésről vagy tervezésről, hanem az építőanyagiparról és az üzemeltetésről is szól, és ezen iparágak együttműködése által tudunk eljutni odáig, hogy egy épületet fenntarthatónak nevezzünk. Egyébként a fenntartható építészetet ezen belül három irányból közelíteném meg. Nagyon fontos az anyaghasználat, az építőanyagok, minél alacsonyabb karbonszintű építőanyagok kerüljenek beépítésre, maga az építési mód, lehetőség szerint alacsony gépigényű és energiatakarékos építési módot válaszunk, illetve hát amiről keveset beszéltünk eddig, vagy keveset beszélünk, de egyre fontosabb téma lesz, nagyon-nagyon fontos az üzemeltetés, hogy itt is alacsony környezeti terhelés mellett tudjunk épületeket üzemeltetni.
Aha. Van ehhez elegendő építőanyag, ilyen típusú építőanyag, és ami talán még fontosabb, ilyen ehhez értő szakember, aki ezeknek a beépítését, használatát ismeri, és magas szinten űzi is?
Hát én azt gondolom, hogy egyre több. Az igények kiszolgálása az talán még nem biztos, hogy elégséges ma, de egyre több gyártó és egyre több kivitelező is foglalkozik ilyen építőanyagok fejlesztésével. Ugye nagyon fontos az az, hogy természetes anyagokat használjanak az építőanyagok gyártásánál és fejlesztésénél. Magukat a természetes anyagokat építsék be, gondolok itt a fára, nádra, kenderre, és nagyon fontos az építési és bontási hulladékok újrahasznosítása, mind az építkezésnél, mind pedig az esetleges bontásnál felmerülő hulladékok, és természetesen az is fontos, hogy ezek azok az újrahasznosított építőanyagok megfelelő minősítéssel, megfelelő engedélyekkel rendelkezzenek.
Nyugodtan, igen, a szakembergárda az fontos.
A szakembergárdának pedig, gárdával kapcsolatban pedig pont erre a kérdésre kereste az IMI egyik nemzetközi projektje a választ, amelyben 4 hazai konzorciumi partnerrel dolgoztunk együtt. Készült egy helyzetértékelő tanulmány a hazai szakképzésről, felnőtt képzésről, és ezt követte egy útvonalterv, ami javaslatokat fogalmazott meg. Ahhoz, hogy el tudjuk érni az Európai Unió 2030-as energetikai terveit. A szakember kérdésére azt tudom elmondani, hogy elindult, jó úton járunk, és egyre több szakképző intézményben, illetve szakképzési centrumban és felsőoktatási intézményben indulnak el olyan tantárgyak, vagy akár már olyan képzések, amelyek arra fókuszálnak, hogy hogyan lehet fenntartható módon építkezni.
Hogy illeszkedik ebbe az a Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpont? Mi lesz ennek a funkciója? Ugye ez Szentendrén épül fel, hogyha jól tudom.
Igen, ez Szentendrén épül fel az IMI központjában. Ennek a Nemzeti Mintaházparknak pont az a funkciója, hogy energiahatékony, innovatív és fenntarthatóan építhető és fenntarthatóan üzemeltető technológiákat és építészeti megoldásokat mutassunk be, mind a lakossági felhasználónak, mind a szakembereknek, mind az esetleges döntéshozóknak. Az a célunk, hogy lehetőség szerint minden olyan, vagy egyre több olyan gyártó jelenjen meg ebben a mintaházparkban, vagy kivitelező, aki ilyen építőanyagokkal és ilyen építési termékekkel foglalkozik. Ezt olyan szinten képzeljük el, hogy az egyes mintaházakban minden építési termék vagy építőanyag listázásra kerülhet, és akár helyben meg tudják nézni, meg tudják fogni a lakosok, illetve a szakemberek, és úgy tudnak hazamenni, hazatérni ebből a mintaházparkból, hogy akkor én ilyen nyilászárót szeretnék, vagy ilyen mintatervű épületet szeretnék, vagy éppen ezt az épületet szeretném.
Uh-huh. Mikortól? Október 29-e volt talán a hivatalos alapkőletétel?
Igen, meg volt az alapkőletétel. Az első 10 mintaházból 4 építése már zajlik, és a jövő év második felében tervezünk meg a mintaházparkot a lakosság előtt is. Az első 4 évben pedig a szakma részére vezetett túrákat tervezünk indítani.
Uh-huh. Kiváló, szerintem majd még beszélgetünk erről. Nagyon szépen köszönjük ezt a mostanit is, és szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen,
minden jót,
viszontlátásra.
Vas Lajossal, az építésügyi minőség ellenőrző innovációs non-profit Kft. Fejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Most jó, hogy itt vagy, igen. Berontott hozzánk 7:30 után pár perccel Schmidt Andi dokumentumokkal, hír összefoglalókkal a kezében.
Ennyire vaksi vagyok. Ránéztem a laptopon, a gépen ránéztem az órára, és a 35 helyett azt láttam, hogy 55. Aha. És úristen, gyorsan még megírtam még egy hírt. és rohanok be.
És az időérzékelésed is cserben hagyott, hogy még csak fél óra telt?
Nem, meglepődtem, hogy atyavilág már eltelt.
Na, mivel töltötted azt a fél órát, hogy így rohant az idő?
Kulturális híreket gyűjtögettem, és benneteket hallgattalak, és néztem az új híreket, meg megnéztem a bitcoinnak, hogy megint, most bele is tettem a hírekbe, gyerekek, nagyon durva.
Ez igen?
Nagy, ma... Na mindegy, benne lesz most.
Újabb és újabb csúcsokon, gondolom.
Ja.
Az is benne lesz, ha leesik?
Az is.
Fú, mindjárt 90 ezer.
Kiegyensúlyozott.
Igen.
Nem tudsz olyan gyorsan beszélni, hogy a zárfolyam
ott
nagyon kemény.
Na jó, akkor jöjjenek a hírek, mindjárt folytatjuk. Holoda Attila lesz a következő beszélgető partnerünk 8 után.